Kedves testvérek, az Úr Jézus szenvedését most kezdjük ünnepelni. Nekem megadta, hogy egy kórházba lehetek vele. Igazában a szavak ne tévesszenek meg, nem a szenvedést, hanem a szeretetet ünnepeljük. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves testvérek, embertani csodálatos jelenség, hogy édesanyánk részéről magzatként végtelen felelősséget tapasztaltunk. Ezt antropológusok megállapítják, ez így van. Ez nem szerződés, nem az anyagtól jön. Végtelen. Totális, kihagyás nélküli, és a jövőre irányul. Isten megengedte, hogy még a bukott ember magzata is egyfajta paradicsomi állapotot tapasztaljon meg. A magzat Istenben pihen. Ez az, ami minket előkészít a kereszténységre. Persze, sérülhet ez a felelősség később. Az, hogy meghalnak a szülők, hát akkor hol van a totális felelősség? Vagy elveti gyermeküket? Hát akkor hol van a kihagyás nélküli, jövőre irányuló? Mindezek megsebzik az emberiséget. Talán ezek az igazi sebek. És azért jött Krisztus, hogy ezt megváltsa. Ahogy említettem, a kereszténységnek egyetlen igazságát az is bizonyítja, hogy ezzel a világon túlról jövő, nem a főemlősöktől, nem a testtől jövő, kihagyás nélküli, totális, jövőre irányuló szeretettel egyedül a kereszténység foglalkozik. És azért foglalkozik, mert Isten foglalkozik vele. Ha nem szakadt volna el az ember Istentől, akkor nincsenek ezek a sérülések. Ezért nagyon fontos, azt mondanám, fontosabb, mint az élet, az örök élet megismertetése a gyermekkel. Mert hiába születtünk a világra, ha Krisztus ránk nem ragyog. Sietve kell megismertetni a kisgyermekkel Isten szeretetét Jézus Krisztusban. És itt mi keresztények sokat vétkeztünk. Csak a számon kérő Isten, a félelmetes Isten szerepelt. Ezeket most el kell felejteni. A szerető Istenről kell beszélni. Ez a fajta szeretet olyan komoly, hogy ez az, ami majd megrendíti élete egy pontján, és megtapasztalja, mit jelent Istennel kapcsolatban lenni. A beavató szentségek. A keresztség után az első áldozás, első gyónás. Milyen végtelenül fontos, hogy azt a kisgyermeket, 6-7 éves, felkészítik arra, hogy már bevallja bűneit, azon az áron is, hogy saját magát vádolja. De a félelmet el kell osztatni. A gyónás az a szeretet szentsége. Milyen nagy esemény, hogy az a kisgyermek nem a szüleinek, hanem Istennek mondja el az ő vétkeit. Rábízza magát arra a szeretetre, amely soha nem mondja azt, hogy most már elég, távoz innét. Nincs jól megszervezve az első gyónásnak az isteni felelősséggel, vagyis végtelen szeretettel való találkozása. És nem szabad kihagyni a gyermekek életéből a gyónást, mondván úgy se vétkeznek nagyot. Nagy vagy kicsi, az isteni szeretet ellen van. És hát az első áldozás. Nekem azt mondta édesanyám, hogy életének a legboldogabb napja volt. Az áldozás. Milyen csodálatos, hogy Isten összeköti önmagával az embert. Jézus Krisztus által értünk, meghalt és föltámadt, belénk költözik. És a birmálás, Isten szeretete kijár a szívünkbe, a nekünk adott Szentlélek által. Ez lenne az a pont, amikor majd indul a fiatal papság, szerzetesség, család felé, de hogy indulhat, ha nincs előkészítve, hogy neki van egy isteni szeretőképessége, hogy nem csak ideig, óráig, hanem örökre fel tud vállalni másokat. Mennyi tragédia, mennyi összeomlott élet, papír szerzetes élet is, és mennyi családi élet. Isten szeretete kijár a szívünkbe, nekünk adott Szentlélek által. És amikor majd, mint édesapa, vagy édesanya, birmálás után, olyan magától értetődően ránéz a kis újszülöttre, aki a antropológusok szerint azt mondja, nézz ide, én vagyok, és ez elég ahhoz, hogy végtelen felelősséggel vállalja. Milyen jó tudni a szeretet forrását. Igen. Ettől kezdve a lelki élet nem lehet más, mint Isten felelősségére bízom magamat. Olyan könnyű lenne, és mégis nehéz. Sok tevékenységünk van. Rengeteget vállalunk. Elvárnak tőlünk sokat. Az Anya Szent Egyház is. És ez oda fejlődhet, hogy nem tudunk elszakadni mindezektől. Persze benne léve az életben nem is szabad elszakadni. De mégis úgy kellene élni, mintha mindez nem lenne. Nem a jó dolgokba kapaszkodunk meg, hanem Istenben. Most itt a betegágyon tapasztalom, hogy nincs zsolozsma. Még a rózsafüzér sem nagyon ment, és egyszer úgy felszabadultam. A breviáriumon, a sok szóbeli imádságon, és a keresztúton, a rózsafüzéren túl van az imádság. Nem ez az imádság. Ezek kellenek. Kellenek a mindennapokban, amikor nem látunk világosan. Amikor Isten még nem adja meg azt a nagy kegyelmet, hogy most mindent hagyjál el. Mindent. Mindent. És egyedül vele lenni. Igen, mert lassan valahogy sok-sok emberrel kerülünk kapcsolatba, akik szeretnek minket, és ez nagyon jó mennyország előképe. Törődnek velünk, mi is törődünk velük, de ez kötelességünk. Mégis előfordulhat, hogy Csak ebben mozgunk. És nem látjuk meg mindazt. Ezt mind elsöpri egy forgó szél. Isten tisztító szele. Akkor nem marad már senki, csak ő. És van vele egy néma kapcsolat, ahogy diákkoromban megrendülve olvastuk Sik Sándor utolsó versét. Talán halálos ágyában találták meg. Akarom élni, élni az egész hitet, szeretni, ahogy Isten szeret, és bízni, bízni akarom. Nem érzem, nem is gondolom, de akarom, akarom, akarom. És ez egy akkora öröm. Meg lehet tapasztalni, hogy ingyen, szavak nélkül, minden nélkül Isten fölvállal minket. Svéd Szent titka éppen arról szól, hogy amit magzatkorunkban megtapasztaltuk, az igaz. És minden tragédiájával, lehetőség szerinti szétszakadásaival Jézus Krisztus megszerezte nekünk, bebizonyította nekünk Isten szeretetét. Ez kettős volt a kereszten. Egyrészt ő olyan totális szeretettel hagyatkozott az Atya felelősségére, amely tudta, hogy kihagyás nélküli és a jövőre irányul, hogy belehalt az Atya felelősségébe. Mert belehalni. Mert tudta, hogy mindaz, ami történik ebben a világban, az ebben a világban történik, de ezt a világot beburkolja Isten, és az embert arra hívta, hogy vele kapcsolatban legyen. Átszakította az emberek bizalmatlanságának bűneivel megterhelt rémületeinek betonkerítését, amikor helyettünk magára véve minden bűnt, már feloldozta a jobblatot is, és így szólt: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Mint az viszont az Atya is, ekkor történt a húsvéti pillanat, csak ez láthatatlan. Most az Atya egy embert úgy szerethetett, ahogy még soha a bűn után, és benne minden más embert. De hát ez a halál titokzatossága, ezt mi meg nem tudtuk volna, az Úr föl nem támad. És föltámadásába különösen kiemelném a galileai húsvétot. Lelkükre köti, már az utolsó vacsora termében, majd előttetek megyek, menjetek Galileába. Az asszonyoknak megjelenik az angyal, és azzal a hírrel, hogy Jézus föltámadt, és hogy menjenek Galileába. Jézus találkozik megrendült asszonyokkal, és azt mondja: mondjátok meg tanítványaimnak, menjenek Galileába. Miért? Mert az volt a szeretet első találkozási helye. Az volt az az új anyaméh, ahol nem egy édesanya, hanem Isten szerette az embert és hívta meg. És Csodálatos. Még az is, hogy a galileai jelenésekben és a többibe is nagyon vigyáz az Úr Jézus, nehogy színében elváltozzék, nehogy ragyogjon, mint ahogy a Lourdesban megjelent Isten szülő, először mindig megjelent egy fény, és a fényben az Isten szülő szent szűz. Nem. Jézus teljesen hétköznapi. Attól félne, hogy azt gondoljátok, hogy most már túl vagyok mindenen, úgymond, és már nem érdekel a galileai tenger, a virágok, Péter, János, Jakab, a többi, valami hatalmas elszakadás a húsvét. Nem. Itt Galileában megtanulják, hogy Isten földi színekben ott van velünk, meghív reggelizni, segíti Pétert, hogy szeretetének leragadásaiban eljusson a hitvallásig, hogy Uram, Te mindent tudsz, és hogy így az Úr Jézusba vesse szívének horgonyát, ne pedig abba, hogy ő szereti Jézust, hanem abba, hogy Jézus szereti őt. Talán mindenkinek megvan a maga Galileája. Az egyik egyházközségnek azt mondja a föltámadt Úr jelenések könyvébe, elhagytad első szeretetedet, térj vissza oda. Hát ez az igazi húsvét ünnep. Fölragyogott Isten halálunkat, rothadásunkat, szégyenünket, a világtörténelmének minden bűnét beburkoló hatalmas szeretete, amely Krisztus Jézusban van. Amen.